Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 187. dicséretünket énekeljük el. A 187. dicséretünk így kezdődik: E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztények. Elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket a 348. ének első verszakának eléneklésével. Hadd mondjam azoknak, akik ott hátul állnak, hogy jöjjenek előre, mert itt van még bőven hely. Tehát a 348. dicséretünk első verszakát énekeljük el. mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, hogyan szól hozzánk Lukács evangéliuma 24. fejezetének a 13-tól 35. terjedő verszakaiban. Az Emmausi tanítványok. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott, ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülük való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok uncolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedtek velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton? Amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadott az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei Urunk, köszönjük, hogy valamennyien úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. Sokszor magunk sem tudjuk már, hogy mi miatt roskadozunk annyira. Nem vesszük komolyan, hogy idegenségünk, elesettségünk, csüggettségünk, magányunk a bűn következménye. Nem vesszük komolyan azt sem, akiről azt mondjuk feltámadott és hiszünk benne. Megszoktuk a világ hazugságait, Urunk. Magunk sem hisszük azt, hogy alapjaiban megváltozhatnánk, bár mindig a sorsunkon szeretnénk változtatni. Végül újra meg újra minden marad a régiben. Dicsőséges mennyei Urunk, most arra kérünk téged, nyisd meg a szívünket a feltámadott Úr Jézus előtt, add meg nekünk, hogy ne érjük be kevesebbel húsvét ünnepén, mint hogy meghalljuk vigasztaló és bátorító szavadat. Hadd kérjünk, Urunk, ehhez az isteni szónak a meghallásához, add szent lelked megelevenítő erejét. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most pedig ige hirdetése készülve a 356. dicséretünk első versszakát énekeljük el. A 356. dicséretünk így kezdődik: felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk.
Kedves testvéreim, szeretett ünneplő gyülekezet, azt az ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetett bizonyságot kívánok tenni. Lukács evangéliumából olvasom a 24. fejezet 34. és 35. verseiből. Tehát az előbb hallott ige szakasz utolsó két versét olvasom. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Eddig Isten írott igéje. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Az Isten tisztelet elején, az apostoli köszöntést megelőzően e szavak hangzottak el. Az őskeresztény gyülekezet tagjai üdvözölték így egymást húsvét reggelén. Az éjszakát előtte imádkozással és énekléssel töltötték el együtt, és amikor a hajnal első sugarai felragyogtak a keleti égbolton, akkor felhangzott az örömének, felhangzott a nagy halleluja, egymáshoz pedig e szavakkal fordultak: feltámadott az Úr. S a válasz erre ez volt: bizonnyal feltámadott. Olvasva azonban az evangéliumok tudósításait rendkívüli eseményről, azt is láthatjuk, hogy maguk a tanítványok, az Úr Jézus Krisztus tanítványai is kételkedve, hitetlenül álltak először legalábbis a feltámadás tényével szemben. Hogyan jutottak el mégis a feltámadás bizonyosságára? És hogyan juthatunk el mi, akik most itt 2004 húsvétján a templomban vagyunk, diadalmas, élő húsvéti hitre? Igen fontos kérdés ez, hiszen a feltámadás a keresztény hitünknek az alapköve. Pál apostol többek között ezt írta, ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Hogyan juthatunk el hát a feltámadás bizonyosságára? A Biblia ezt a választ adja erre a kérdésre, a feltámadásról, maga a feltámadott Úr tett bizonyságot azáltal, hogy megjelent tanítványainak, és ezzel meggyőzte őket arról, hogy valóban feltámadt, él. Mi is így bizonyosodhatunk meg Jézus feltámadásáról, hogy találkozunk vele, mint élő Úrral. Ilyen találkozásról olvastunk Lukács evangéliumából. A találkozás jelentőségét akkor értjük meg igazán, hogyha figyelembe vesszük, mi is történt előtte, és mi a találkozás után, illetve mi jellemezte ezt a két férfit, ezt a két tanítványt a találkozás előtt, és mi utána. Nos hát a találkozás előtti időről ezt hallottuk az evangéliumból. Két ember haladt a Jeruzsálemből Emmaus felé vezető úton. Hazafelé tartottak. Hazafelé. Ilyenkor jóleső érzés járja át a szívünket, legalábbis úgy gondolom, hogy sokan így vagyunk, amikor hazafelé tarthatunk. Hiszen nem sokára beléphetek a számomra oly kedves hajlékba, magamhoz ölelhetem azokat, akik az emberek közül itt ezen a földön a legfontosabbak számomra. És még inkább így van ez, hogyha a jól végzett munka, egy sikeresen elintézett ügy, gyere a hátunk mögött, ennek az örömével tarthatunk hazafelé. Ezek a férfiak azonban nagyon súlyos teher alatt környedeztek, miközben Emmaushoz, az ő városukhoz közeledtek. Odaálltak egy ügy mellé, azonban annak, aki ennek az egész ügynek az ura volt, annak látták, abban csalódniuk kellett. Akiben életük kérdéseinek, problémáinak a megoldását látták, azt ugyanis keresztre feszítették. Reményt vesztetten, szomorúan ballagtak, és közben beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Most minden bizonnyal eszünkbe jutnak a mi Emmausi útjaink, csalódásaink, kudarcaink, kétségbeeséseink, reményeink, amelyek aztán elillantak. Sokan, főleg a fiatalabbak, teljesen feleslegesnek és kilátástalannak érzik azt, hogy tanuljanak, hogy készüljenek egy hivatásra, és beszélgetve velük olyan szomorú ezt látni. Minek? Amikor úgyis olyan fizetést kapok majd, olyan kevés pénzt, amiből nem lehet igazán megélni, amivel nem sok mindenre lehet jutni. Érdemes hát akkor tanulni? Érdemes küszködni? És még elkeserítőbb az, amikor a szülőknél tapasztaljuk ezt a kiábrándultságot, reményvesztettséget, nem tudják biztatni sem a gyermekeiket, mert ők maguk is kétségbe estek. Olyan bizonytalan a jövő. Érdemes hosszú távra tervezni egyáltalán? Érdemes kitartóan küzdeni valamiért? Érdemes gyermeket vállalni? Van, aki egyenesen így fogalmaz, nem felelőtlenség gyermeket vállalni egy ilyen világban, amelyben most élünk. Reményveszettek vagyunk, de sokan. de sokan körülöttünk így ilyen lehorgasztott fejjel járnak, mint ahogyan ezek az emmausi tanítványok ott annak idején. Mondtam azt, hogy hazafelé tarthattak ezek a tanítványok, és milyen jó dolog az otthonunkhoz közeledni. Igen, és mégis hányan nem is kívánkoznak már haza. Hányan nem így éreznek, és nem így gondolkoznak. És mi hosszúak tudnak lenni ezek az emmausi utak. Mielőtt azonban teljesen kétségbe esnénk, és teljesen elkeserednénk, nézzük meg, hogy mi történt a találkozás után, hiszen azt mondtam, hogy érdemes a kettőt összehasonlítani. Milyenek ezek a tanítványok a Jézussal való találkozás után? Azt olvastuk, hogy újra útra kelt ez a két tanítvány. Még abban az órában, azaz azonnal, minthogyha nem tettek volna meg már 12 kilométert, ugyanis ennyi volt az út Jeruzsálemből Emmaus felé. Visszamennek Jeruzsálembe, de már egészen más emberként. Már a szívük tele van örömmel, s a szájukon örömhír van, és örömhírt zengenek, sietnek vissza a többi tanítványhoz, akik ott szomorkodnak Jeruzsálemben, szeretnék elmondani minél hamarabb a boldog hírt, Jézus feltámadt, él. Találkoztunk vele, együtt lehettünk vele. Mi okozott ekkora változást ezekben a tanítványokban? Az evangélium elénk adja a választ, és most ezt a találkozást a Jézus Krisztussal, a feltámadottal való találkozást. Nézzük meg egy kicsit, és gondoljuk egy kicsit végig jobban. Hiszen a változást az okozta valóban, hogy bár ők ketten és csüggetten haladtak ott az úton, de a csodálatos harmadik, nagy H-val írva a harmadikat, odaszegődött melléjük, és így olvastuk, együtt ment velük. Vagyis a feltámadott Úr jelenléte, a vele való találkozás volt az, ami ezt a nagy-nagy változást eredményezte. Erre mondhatjuk azt, hogy igen, igen, nekik megjelent ott az Úr Jézus. De hát én olyan egyedül vagyok az én emmausi utamon, s hol van Jézus? És akkor fel kell tennem a kérdést, jobban mondva, Isten igéje teszi fel a kérdést nekünk, hogy hisszük-e azt, hogy a mi emmausi útjainkon is utitárs kíván lenni az Úr Jézus Krisztus, hogy ő kész velünk jönni. Hányan mondták már el azt a Jézus Krisztussal való igazi találkozás után, amikor már elfogadták őt uruknak és megváltójuknak, és így tekintettek vissza életük korábbi szakaszára, milyen csodálatos, hogy az Úr már akkor is számon tartott engem. Én még nem is tudtam róla, vagy nem akartam tudni róla. De én már akkor is fontos voltam neki. Valahogyan úgy, ahogyan erről a két tanítványról olvastuk itt, látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. De aztán megnyílt a szemük. Előtte azonban még történt valami. Kiöntötték a szívüket az Úr Jézus előtt. Örök emberi vágy ez, megosztani a gondjainkat, a gondolatainkat valakivel. Elsírni a bánatomat, a csalódásomat, a kudarcomat egy másik ember előtt. A bennem megfogalmazódó kérdéseket elmondani valakinek, melyekkel küszködöm, melyekre nem találok választ. Megfigyelhetjük, és biztos, hogy mi is tapasztaltuk már, sőt, mi magunk is ilyenek vagyunk talán, hogy ha két ember összefut valahol, akkor ott előbb-utóbb, de inkább előbb kibudjon a panasz valamelyikőjükből. És aztán jön rá a válasz a beszélgetőtárs részéről. Hát még én milyen nehéz helyzetben vagyok. Hát még nekem mekkora gondjaim vannak. Azt érezzük ilyenkor, amikor megoszthatjuk egy embertársunkkal a mi gondjainkat, problémáinkat, hogy megkönnyebbültem. S valóban, Isten ajándéka az is, hogyha így családunk valamely tagjának, vagy a barátunknak elmondhatjuk a mi bajainkat. De azt is érezzük, hogy ez a megkönnyebbülés csak egy ideig tart. Mert a gondok ugyanúgy tovább emésztenek bennünket. A terheket tovább kell cipelnünk, a csalódások befelé fordulóvá, magunkba zárkózóvá tesznek bennünket. A reménytelenség az tovább gyötör, céltalanság fásultá tesz bennünket. Figyeljük csak meg azonban, itt az evangéliumban, azt, hogy annak az utitársnak, akinek az Emmausi tanítványok öntötték ki a szívüket, mondták el azt, hogy miért olyan szomorúak, annak volt mondani valója számukra, és nem is akármilyen mondani valója. Olyan, amiről ezt kellett csodálkozva megállapítaniuk, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Testvérek, ez nem csupán annak a két férfinak a boldog megtapasztalása volt. Ezt ma is, mi is átélhetjük. Isten tiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon, átéletjük azt, hogy úgy lehetek itt, hogy már nem csupán azt az embert hallom és látom, aki az Isten igéjét hirdeti, hanem meglátom a lelki szemeimmel az Urat. Hallom, hogy ő beszél hozzám. És ugyanígy otthoni csendességeinkben is. Ha kézbe vesszük ott a belső szoba csöndjében a Szentírást, olvassuk Isten szavát, imádkozunk, megszólítjuk őt. Hányszor megtapasztalhatjuk a csodát, hogy ott van az Úr, úgy éljük át a jelenlétét, mintha ott ülne mellettünk, s válaszol a kérdésünkre. Magára veszi a gondjainkat, tanácsot ad, vagy éppen felhívja a figyelmünket arra, amit magunktól nem vennénk észre. Figyelmeztet, vagy bátorít, biztat. Mindig úgy szól hozzánk, mint olyan Úr, aki nagyon jól tudja, hogy éppen mire van szükségünk. Ezek a tanítványok ott Emmaus felé közeledve azt érezték, hogy ehhez a különös lényhez, aki velük együtt megy, aki csatlakozott hozzájuk, különösképpen is vonzódnak. És azt olvastuk, azt is hallottuk itt az evangéliumból, hogy behívták őt az otthonukba. Maradj velünk! Unszolták és kérték őt, mert jó a közeledben lenni. Jó melletted lenni, veled együtt. Mert másképpen kezdték látni a helyzetüket, az eseményeket. mert egyre jobban érteni kezdték azt, amit Jézus Krisztus mondott. Amikor a prófétákat idézte, a prófétákat, akik már megjövendölték, azt, hogy eljön a szolga, aki szenvedés életét adja, értünk emberekért, de aki harmadnapon feltámad. Ezek a tanítványok egyre jobban értették Jézusnak e szavait, emlékeztető mondatait. Igen, Jézus Krisztus mellett ezt is átélhetjük, hogy egyre jobban meghalljuk és értjük az ő szavát. De hadd mondjam azt, hogy ez csak mellette és vele együtt lehet igazán tapasztalni. Hiszen hányszor panaszkodunk amiatt is, és de jó, ha már emiatt panaszkodunk, azért ezt hadd tegyem hozzá, hogy olvasnám én a Bibliát, de nem értem. Igen, mert igazából az Úr az, aki meg tudja azt nekünk magyarázni, úgy, ahogyan ott tette Jézus, ahogyan feltárta az írások lényegét, értelmét e tanítványok előtt. Nekünk is ő tudja az ő lelke által megmagyarázni mindazt, ami az igében áll. Ezek a tanítványok nyilván érezték a Jézusból áradó szeretetet, békességet. És még hogyha így fette is őket, hogy ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, csak azt tudták rá mondani, hogy igaza van. Igaza van, hogyha így szól hozzánk. Erre az érdekes idegenre, aki melléjük szegődött, még haragudni sem lehet. Inkább elgondolkozni azon, amit mond, s megszívlelni azt. Nos, ezt az Urat hívhatjuk mi is az otthonainkba, ahogyan azok a tanítványok akkor cselekedték. Hívhatjuk őt az egyedül létünkbe. Hívhatjuk a házasságunkba, a családjainkba, hogy legyen ott, mellettünk, velünk. És akkor, hogyha talán emberileg már egyedül vagyunk, magunkra maradtunk, akkor mégis boldogan vallhatjuk azt, hogy nem vagyok egyedül mégsem, mert az én Uram ott van velem. És megtapasztalom az ő jelenlétét. És hogyha a házasságainkba, családjainkba hívjuk be őt, akkor ő rendet tudott teremteni, békességet, ha talán feszültség van. Hogyha kérjük és hívjuk őt így, hogy legyen Urunk igazán, akkor megtapasztaljuk az ő közellétének, jelenlétének az áldásait. Az evangélium így folytatódik, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Mi történik itt? Helycsere. Milyen helycsere? Az, hogy Jézus Krisztus, aki vendégként tért be ezeknek a férfiaknak a hajlékába, a házigazda lesz, a családfő lesz. Odaül a családfő helyére, és azt teszi, amit egyébként a zsidó családokban a családfő szokott. És ezek a tanítványok nem tiltakoznak. Nem háborodnak fel, hogy micsoda dolog ez. Hát itt én vagyok a házigazda, vagy mi vagyunk a házigazdák. Tudomásul veszik, hogy ő az Úr. És mit olvastunk még az evangéliumból? Azt, hogy ekkor megnyílt a szemük. Megnyílt a szemük, és felismerték, hogy ő Jézus Krisztus. Milyen csodálatos ez. ennek az üzenete, hogyha mi ki tudjuk mondani azt, hogy Te vagy az Úr, hogyha így hívjuk Őt az életünkbe, az otthonunkba, akkor még jobban rácsodálkozhatunk az Ő nagyságára, szeretetére, hatalmára. Megnyílik a mi szemünk is. Jézus Krisztus, most mellénk is, hadd mondjam egészen ilyen személyesen, hogy melléd szegődött. Miért merem ezt mondani? Mert itt vagy, kedves testvérem, ezen a húsvéti Isten tiszteleten, és hallottad az igét, a húsvéti örömhírt. Az Úr az ő lelk által itt van közöttünk. Most te következel. Ő melléd szegődött. Jézus ezt kérdezte ott, többek között az Emmausi tanítványoktól, miről beszélgettek egymással útközben. Most tőled kérdezi ezt. És most van arra lehetőség, hogy amit csak egymás között egymással szoktunk megbeszélni, vagy inkább egymásnak sírunk el, kiöntjük a panaszunkat a másik előtt, azt neki mondjuk el, ahogyan tették ott ezek a tanítványok. Megszólítsuk őt. Lehet, testvérem, hogy már 10, 20, vagy talán 30 esztendeje jársz Isten tiszteletre templomba, de még soha nem szólítottad meg így az Úr Jézus Krisztust. Most megteheted. Megszólítsd őt, és elmondd azt, ami éppen most foglalkoztat, ami éppen most nyomaszt. A terhedet, a bánatodat elmondhatod. És akkor te is átélheted azt, amit átélt ez a két tanítvány. Megnyílt a szemük, és boldogan tudtak indulni, és vitték az örömhírt, hogy Jézus Krisztus él, feltámadott. És akkor mi is ennek a feltámadott Jézus Krisztusnak a boldog tanúságtevői, vagy hadd mondjam így, bizonyságtevői lehetünk. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Vidd hát, kedves testvérem, ezt az örömhírt ki a reményvesztett világba. Amen. ...459. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első verszakát, készülve ide a megterített asztalhoz. 459. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja ott a keresztövén.
Thank you.
Istennek szent lelke, szállj le mi ránk, és vezess el minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően így adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Cselekedjük most mi is ezt, meghajtva fejünket, forduljunk bűnvalló imádsággal a mi Urunkhoz, csendben magunkban, majd pedig hangosan imádkozunk. Mennyei édesatyánk, kérünk téged, szent lelked által segíts el bennünket őszinte bűnbánatra, hogy hadd tudjuk a mi mulasztásainkat, vétkeinket így eléd vinni és megvallani, és készek legyünk az ezekkel való szakításra is. Urunk, megvalljuk neked most, hogy bár Teremtő Istennek, gondviselő mennyei édesatyánknak mondunk mi téged, de mégis, mikor a saját helyzetünkre és a körülöttünk lévő világra tekintünk, akkor olyan könnyen elfeledkezünk rólad. Amikor döntéseket kell hozni, akkor valahogy úgy hozzuk meg ezeket a döntéseket, hogy nem igazán látszik meg rajtuk, hogy bíznánk benned. Kérünk téged, mosd meg bennünket a te véreddel, Úr Jézus Krisztus, tisztíts meg bennünket. Bocsásd meg a mi csüggedéseinket, bocsásd meg a félelmeinket, az aggodalmaskodásunkat. Bocsásd meg, hogy olyan könnyen reménytelenné válunk mi is. Bocsásd meg, hogy a tekintetünket újra és újra levesszük rólad. Csak a magunk erejével számolunk, meg csak a körülményeinkre tekintünk. Hogy nem vagy igazán valóság az életünkben, nem lehetsz az. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg nekünk, hogy éppen ezért hiányzik a békesség is, az öröm is az életünkből. Hogy olyan megkeseredett arccal, olyan savanyúan járunk elünk ebben a világban, s hogy nincs mondani valunk, nekünk sincs mondani valunk a körülöttünk lévő emberek számára. Nem tudunk bátorítani igazán, nem tudunk vigasztalni, nem tudunk igazán rád mutatni. Kérünk, légy hozzánk irgalmas. Teremts bennünk tiszta szívet, Urunk, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Most a hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneiknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Mindezek után még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor feleljük, én hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, ígérem és fogadom. Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelemből, Jézus Krisztus érdeméért, a benne való hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden el van készítve. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először ez az oldal, utána a belső, majd pedig az oldalsó részben ülő testvére. Addig pedig, amíg mi a helyünkön ülünk, a mi Urunkkal beszélgessünk. Használjuk fel azt az időt imádkozásra. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből most mi is. Isten igéje azonban figyelmeztet bennünket, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat,
aképpen járjatok is benne, meggyökerezvén és tovább épülvén benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Meghajtva fejünket, és imádságban forduljunk Urunkhoz, adjunk hálát az elvett áldásokért. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mindenek előtt azért, hogy hangozhatott az örömhír, feltámadott az Úr. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most, ezen a húsvéton is megszólalhatott ez a drága örömhír, hangozhatott a templomokban. Köszönjük, hogy mi is hallhattuk itt, a te budaörsi hajlékodban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy van kire föltekinteni, amikor elcsüggedünk, kétségbe esünk, hogy amikor kilátástalannak ítéljük meg a helyzetünket, akkor is van ki előtt kiönteni a szívünket, s tudhatjuk, hihetjük azt, hogy ha hozzád visszük a mi gondjainkat, bajainkat, bánatainkat, akkor ott van megoldás ezekre. Te szabadító Úr vagy, élet és halál Ura. Köszönjük, hogy a te kezedbe tehetjük le az életünket, és szeretteink életét is. Köszönjük neked, Urunk, az urvacsorai közösséget, a szent jegyeket, melyeket magunkhoz vehettünk. Köszönjük, hogy ezek is azt hirdetik, hogy te valóban feltámadtál, élsz. Ma is közösségre lehet veled jutni. Ma is meg lehet tapasztalni a te valóságodat, jelenlétedet. Urunk, azért imádkozunk most, hogy hadd mehessünk el hát ezzel a boldog bizonyossággal. Te feltámadtál, élsz, munkálkodsz ma is, s mi a te boldog követőid s hirdetőid lehetünk. Ezzel a békességgel s ezzel az örömmel hadd távozhassunk hát innen, a templomból, s az életünk hadd zenghesse tovább a te dicséretedet. Jézus Krisztusért kérjük ezt, a te egyszülött fiadért. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Holnap, azaz ünnep második napján is hangzik az örömhír, mi is meghallgathatjuk, várjuk és hívjuk a testvéreket szeretettel ide az Isten házába. 10 órakor, tehát a szokott időben kezdődik az Isten tiszteletünk, ahol újra megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Hirdetem most is azt, hogy szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk beteg idős testvérről, aki nem tud eljönni az ünnepi Isten tiszteletekre sem, akkor kérem, hogy ezt jelezzék a testvérek, szóljanak nekem, és akkor elmegyek nagyon szívesen az otthonába, és elviszem az úrvacsorát. A mi Urunknak hálát adtunk az ajándékaiért, áldásaiért, hadd mondjak most köszönetet annak a testvérünknek, aki pedig a megterített asztalra a kenyeret és a bort ide készítette, ami Urunk Istenünk áldja meg őt gazdagon kegyelméből. Szeretettel várjuk a testvéreket természetesen az ünnep utáni gyülekezeti alkalmainkra is. tehát szerdán 9 órakor megtartjuk a nyugdíjas délelőttünket, csütörtökön 6 óraig kezdette a gyülekezeti bibliaóra lesz, pénteken 5 óraig kezdette a konfirmációs órát tartunk, 6 órától pedig ifjúsági bibliaórák lesznek. Este 8 órától bibliakört tartunk, és vasárnap 10 órakor pedig istentiszteletet, melyel egy időben a gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségben gyermekórát is tartunk. Ezek a megszokott gyülekezeti alkalmak, hadd hívjam fel a testvérek figyelmét egy rendkívülire, és egy úttal, szeretettel hívok is mindenkit erre az alkalmunkra, ez pedig szerdán este lesz, tehát most ezen a héten szerdán este, amikor is az anyukák köre meghívására ide a gyülekezetünkbe jön Pásztor Jánosné, aki a Református Nőszövetségnek az elnöke, és a misszióról lesz szó, tehát az Isten igényének a hirdetéséről, hogy hogyan is adhatjuk azt tovább, hogyan is vihetjük el. Mondhatnám azt is, hogy a mai üzenetünknek a folytatása lesz, hiszen úgy mehetünk el innen, és arra bátorított bennünket az ige, hogy legyünk ennek az örömhírnek, hogy feltámadott az Úr Jézus Krisztus a hirdetői. Hogy hogyan is lehet ezt, hogy hogyan néz ez ki a mindennapokban, a gyakorlatban, ilyenekről, ehhez hasonló kérdésekről lesz szó, tehát szerdán este. 19 órakor kezdődik ez az alkalmunk, és itt lesz a templomba. Szeretettel hívunk hát ide is minden kedves testvérünket. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom most is. Különösképpen is Spurgeon elvégeztetett Krisztus hét szava a kereszten, valamint Cseri Kálmán Szeressétek egymást című könyveket. Aztán találhatunk ott hátul olyan gyermeklapot, amelynek a címe az, hogy örömhír, ma már sokszor hangzott el ez a szó, tehát ez kimondottan a gyermekek számára készült evangéliumi lap, ebből is vihetünk el. A reformátusok lapja legújabb húsvéti száma is megtalálható hátul a kijáratnál, valamint a Presbiter és az Ethos című folyóiratoknak is a legkisebb számából. Egy néhány példányt találunk ott a versei mellett. A hirdetések sorát most gyülekezetünk gondnoka folytatja.
Kedves testvérek, a német az adakozást hirdetnék. Egy kis beszámolót szeretnék tartani arról, hogy az elmúlt időszakban a gyülekezetünk gazdasági helyzete hogyan alakult. Tavaly ősszel, pontosabban augusztus végével kezdeném ezt a beszámolót, amikor is gyülekezetünknek egyszerre két segédelkésze is lett. Erre azért volt szükség, mert Istennek hála gyülekezetünk szépen növekedik, az alkalmak száma is, és a létszámban is. A segédelkészsel azonban szükségletek is merültek föl, egyrészt segédelkésznek lakást kell biztosítani, másrészt pedig a gyülekezetünkben a mellékhelyiségek azok már nem voltak megfelelően, sőt egyáltalán nem működtek, a tervezés és feltárás során kiderült az, hogy a fűtést is korszerűsítenünk kell, a meglévő kazánunk az nagyon kevés, tulajdonképpen egy lakás fűtésére lenne elvileg alkalmas, gyakorlatilag ez a kazán fűti a lelkész lakást és a gyülekezeti helységeket is. Aztán fölmerült bennünk második gyülekezeti terem létesítésének a gondolata is, hiszen péntek este, ahogy a hirdetésben is elhangzott, mert három csoportban folynak alkalmak egy idejűleg, és ez szükségessé tenné, hogy egymástól függetlenül tudjanak ezek a csoportok csendben lenni. Az informatikai és a művelődési minisztérium közös pályázatának a keretében úgynevezett e-pontok létrehozására van lehetőség, a gyülekezetünk erre is pályázott. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet épületébe kapnánk két darab számítógépet, amelyeken 3 éven keresztül az interneten ingyenesen el lehetne jönni, a gyülekezet természetesen minden tagjára, sőt azoknak a számára is, akik a nyilvános időben jönnének ide hozzánk. Úgy gondoltuk, hogy ez lehetőség lenne arra is, hogy azok, akik nem ismerik a gyülekezetet, ők is egy kicsit megismerjenek minket ezen keresztül is. Jelenleg a segédlelkész lakás már a befejezéséhez közeledik. A festés, mázolás, a parkettázás és a szerelvényezés munkái vannak hátra. A festő kedden kezdi a munkát, vele már meg is állapodtunk, 180 ezer forintért fogja elvégezni ezt a munkát anyaggal együtt. Ezt nem számolva eddig 1 400 000 forintot költöttünk a segédlelkész lakás kialakítására. Ez egy kicsit több, mint ami a lakásra fordult, hiszen amiket itt hirdettem, mondtam, hogy az épületet szeretnénk bővíteni, szépíteni, az ezzel kapcsolatos bővítések is, amik megkövetelik, fűtés, víz, meleg víz, ezek is benne vannak ebben az összegben. Itt szeretném hirdetni, hogy minden kedves testvérünket szeretettel várjuk, akár Isten tisztelet után, akár alkalmat előtt után, hogy menjenek be és nézzék meg, hogy hogyan áll az építkezés. Köszönetet szeretnék mondani az anyagi és a kétkezi munkáért, amit a testvérek az építkezés során eddig is adtak. Most a legkisebbet hirdetném csak az elmúlt héten, fiataljaink a sítárszállításban segítkeztek, egy konténert raktak meg, és ennek az elszállításáról gondoskodtak. Másik testvérünk pedig biztosította azt, hogy most már lenne a lelkész hivatalban az Isten tisztelet televízión keresztül látható legyen azoknak a testvéreinknek, akik pici babával jönnek, és nem akarják zavarni a kisbaba sírásával az Isten tiszteletet. Nagyon fontos és számunkra szomorú hír az, hogy a kormány úgy döntött, hogy május 1-jével az európai csatlakozással egy időben megszünteti az egyházaknak járó áfa visszatérítési lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy május 1-től kezdődően az építkezésre fordított összegek után az áfát is nem csak ki kell fizetni, de nem is fogjuk visszakapni. Ennek megfelelően hirdetném az alapozást, és rögtön az első pont a alapozással kapcsolatban az, hogy szeretném kérni a testvéreket, hogy gondolják át és próbálják meg átütemezni az alapozásokat. Tekintettel pontosan erre az áfa visszatérítési lehetőség megszűnésére. Szeretnénk a hónap végéig, vagyis április végéig lehetőleg minél több olyan anyagi beruházást megtenni, amely ahhoz szükséges, hogy a épületünk ezzel kapcsolatban a legfontosabb és első lépés a kazánnak a megvásárolása. Az új kazán, az két ajánlatot kaptunk rá, az egyik egy Remeha nevű kazán, ami 835.000 forint nettó áru. A másik kazán, ami ennél sokkal kedvezőbb, a Buderus kazán, ez 669.000 forint lenne áfa nélkül. Az egyik kedves testvérem segítségével azonban erre a második kazára 167.000 forint kedvezményt kapnánk, hogyha még meg tudnánk vásárolni áprilisig. Tehát 500.000 forint plusz áfába kerülne ez a kazán, és amennyiben valóban megvásároljuk a hónap vége előtt, ugye az áfát tulajdonképpen visszakapnánk, és ezt be tudnánk fordítani a további építkezésekhez. Az adakozással kapcsolatban szeretném megköszönni a testvéreknek, akik már a múlt heti felhívásunk után felajánlásokat tettek, vagy befizetéseket tettek. Ezzel is szeretném kiemelni azt a kedves testvényeket, aki egyhavi teljes fizetését tette be az építkezési perselybe. Egy másik testvény 100 000 forintot ajánlott föl, és egy harmadik testvény pedig 100 000 forintot fizetett az alapítvány javára, az építkezés céljára. Az adakozással kapcsolatban fontos megemlítenem az alapítványunkat, a Proeklézsia Alapítvány a gyülekezeti életre ad támogatást, mind a gyülekezet, mind a lelki, mind az építkezésre tud támogatást adni. Ez azokat a testvéreket, akik még az alapítvány, közhasznú alapítvány, így a összegnek a 30%-a 200 000 forintig az adóból leírható. Az adakozásra nézve, az legutolsó presbiteri gyűlésünkön beszélgettünk, végül is abban egyeztünk meg, hogy nem állapítunk meg egyházfenntartói járulékot, mindenkinek saját lelkiismeretére bízzuk azt, hogy ki mennyit száll a gyülekezet dolgaira. Ezzel szemben két héttel ezelőtt az egyházkerületi presbiteri konferencián Varga László főjegyző úr anyagi ügyeink lelki háttere című előadásában arra hívta fel a figyelmünket, hogy a 9 tized az szerinte több, mint az 1. Jézus kenyér szaporításának történetét alapigéként használva próbálta bebizonyítani számunkra ezt. A másik fontos gondolat, amit mondott, az, hogy abból adjunk, amit van. És itt két dologra gondolt, az egyik az, hogy nem túl költekezni, másodszor pedig nem abból ígérni, ami még nincs meg. Tehát én hirdetném a kedves testvéreknek az adakozást. A gyülekezeti rendes persely mellett a diakóniai persejbe várjuk azokat az adományokat, a testvérek, és mindenkinek szeretném ismételni, hogy lehetőség van az alapítványon keresztül is adakozni. Az alapítványi csekkek és az alapítvány számlaszáma az a kiáratnál megtalálható.
Most pedig a 448. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a 6. és 7. tehát a két utolsó verszakait. 448-as énekünk 6. és 7. verszakait énekeljük, a 7. majd fennállva. Segíts gyalló tehetségünk, vélekötött szövetségünk, hogy szent és állandó légyen. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad.
Fordítsad, Úr, az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Most énekeljük el a himnuszunkat. Kedves testvéremnek áldott húsvéti ünnepet kívánok. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.